Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy Húsvét 3D-ben. Húsvét 3D-ben! Oké! Ki volt már 3D-s moziban? Valaki? Látott már 3D-ben filmeket? Oké! Ki az, aki még esetleg nem volt? Oké? Néhány ember, oké. Egyszer próbáljátok ki, nagyon nagy buli, nagyon-nagyon jó. Tudjátok, 3D-s moziban ilyen szemüveget szoktak felvenni, mint ami most van nálam. Jól áll? Szuper. És gyakorlatilag ez a szemüveg teljesen életre kelti az egész mozit. Olyan, mintha ott lennél, benne lennél, szinte itt az... Úgy látlak titeket is, mintha itt lennétek előttem. Egyébként nem. De 3D-s mozi, film, meg azok most már eléggé gyakoriak, és szinte minden filmet már leadnak 3D-ben is. Tudjátok, régebben fekete-fehér filmek voltak. Nem tudom, nagyon sok itt a fiatal, de az én időmben még voltak fekete-fehér tévék is. Képzeljétek el, valakinek volt fekete-fehér tévéje? Ó, az idősebb korosztály, ugye, mi már, én is már oda sorolom magamat. Fekete-fehér tévé. Aztán ugye bejöttek a fekete-fehér filmek után a színes filmek. Ugye színes filmeket adtak. Majd az előző pár évtizedben a háromdimenziós, 3D-s filmek. Nagyon érdekes, de a régi filmeket néha megcsinálták, újra csinálták, valahogy ilyen technikai trükkökkel, nem vagyok ebbe profi, nem tudnám elmondani, színessé tették, illetve 3D-ssé formálták, tehát háromdimenziósá. Nem tudom, láttatok-e már ilyen régi filmet, esetleg amit így kiszínesítettek, vagy háromdimenziósá tettek. Én megmondom őszintén, nem láttam még ilyet, de lehet, hogy valaki volt. De érdekes, hogy volt egy ember, aki azt mondta, hogy ő megnézte ugyanazt a filmet háromfajta képpen. Megnézte az eredeti fekete-fehéret, megnézte színesbe, és megnézte 3D-be. Ugyanazt a filmet, ugyanazt a történetet, csak három különböző képpen, és nagyon érdekes dolgot mesélt. Azt mondta, hogy amikor fekete-fehérben néztem a filmet, akkor megértettem a tényeket a filmben. Megértettem a tényeket, miről szól a történet. Amikor színesben megnéztem, akkor úgy kapcsolódott hozzám az a történet, úgy megragadott, élővé vált, érdekessé vált számomra. Viszont amikor 3D-ben néztem meg ugyanezt a filmet, akkor a történet az én történetemmé vált. Az a történet a saját történetemmé vált, olyan volt, mintha meg tudnám érinteni, érezni, megtapasztalni, része vagyok a történetnek. Nem tudom, nektek volt-e már ilyen érzésetek, mikor 3D-s filmet néztetek. Szinte benne vagy a történetben, az életed részévé válik. Tudjátok, elkezdtem gondolkozni, hogy miért van az, hogy ha őszinték akarunk lenni, a húsvét nem egy nagy szám ma a világban. Egy karácsony sokkal izgatottabbá válik az ember a karácsonnyal kapcsolatban. A húsvét az nem annyira, ha őszinték akarunk lenni. Miért van ez? Azért meg vagyok győződve, mert az emberek csak fekete-fehérbe ismerik a történetet. Fekete-fehérbe ismerik a húsvétnak a történetét, de sosem látták színesbe, sosem látták 3D-be. Ugyanis a húsvétnak van egy háromdimenziós képe. Egy háromdimenziós történet. Egy háromdimenziós sztori, amit szeretném, hogyha mai nap meg tudnánk ragadni, magunkévá tudnánk tenni, mert akkor megértjük a húsvétnak az erejét, ami képes megváltoztatni az életünket. Ami nem csak egy 2000 évvel ezelőtt történt fekete-fehér történelem. És nagyon sokan igen elhiszik, hogy Jézus feltámadt, tudjuk, hogy mi történt, aztán semmi több. Menjünk, keresünk tojásokat, utazunk el valahova, ez a családi pihenésről szól. És nem annyira nem vagyunk izgatottak. De a mai nap szeretném, hogyha meg tudnánk ragadni a három dimenzióját a húsvétnak. Amen? Készen álltok? Én már nagyon izgatott vagyok. A húsvét egy nagy szám. Szeretném, hogyha ezt megértenénk. A húsvét egy nagy dolog. Lehetne mondani, nagyobb, mint a karácsony. Talán még fontosabb ünnep is, mint a karácsony, hiszen Jézus Krisztusnak a feltámadását ünnepeljük húsvétkor. Ez az az esemény, ami ketté választotta a világ történelmet. Krisztus előtt és Krisztus után. Ez az az esemény, amitől számolják a te születésnapodat. Ha nem történt volna meg a húsvét, a feltámadás, a születésnapod nem ez lenne, ami most. Nem akkor születtél volna. Hatással van az egész történelemre. Minden esemény. Valami történt. Valami különleges dolog történt, ami ketté választotta a történelmet. A húsvét egy háromdimenziós esemény. Az első dimenziója az, ami történt 2000 évvel ezelőtt. A feltámadás, az első dimenzió a feltámadás bizonyítéka. És erről fogunk, a mai nap három aspektusból fogjuk megnézni a húsvétot. A második dimenzió az a feltámadás ígérete. Hogy mi az ígéret, a feltámadás, a húsvétnek az ígérete. És a harmadik dimenzió, ami miatt a leginkább izgatott vagyok, az pedig a feltámadás ereje. A feltámadás erejéről fogunk beszélni, oké? Szóval szeretném, hogyha megértenénk, hogy ha nem értjük meg a három dimenzióját a húsvétnak, akkor sosem fogjuk tudni azt az életet élni, amit Isten eredetileg a húsvéton keresztül, a feltámadáson keresztül nekünk akar adni. Isten sokkal többet tervezett, mint az, amiben most élsz. Sokkal többet. Ez csak egy kivetülése, amit most tapasztalunk. Én azt gondolom, sokkal kisebb életet élünk, mint amit élhetnénk, amit Isten nekünk szánt, amit nekünk tervezett. És lehet, hogy azt mondod, hogy de most Géza, nekem egy jó életem van. Jó életem van. És nagyon sok ember azt mondja, hogy nekem nincs szükségem erre, nekem van egy jó életem. Mit jelent a jó élet? Amit a világ mond. Ugye az akkor van jó életed, hogyha jól kinézel, hogy jól érzed magadat, és hogy megvannak azok a jó dolgok az életedben, amire szükséged van. Van egy jó házad, jó autód, egy jó munkahelyed, szép helyekre el tudsz menni nyaralni, minden jó az életedben. És nagyon-nagyon sok ilyen emberrel találkoztam én is, és ismerek, akiknek egy jó életük van. Viszont tudjátok, mi a probléma? Hogy a jó élet sem elég jó. Nem elég jó. Nem elég. Mert ismerem ezeket az embereket, és tudom, hogy valami hiányzik az életükből. Amit nem tud semmi betölteni. Amit még mindig keresnek. Hogy mi az, ami be tudja tölteni az életüket. És van mindannyiunkban egy vágy, egy űr, ami arra sarkal bennünket, hogy igen, kell, hogy legyen egy jobb élet. Kell, hogy legyen egy jobb élet az átlagosnál jobb. Erről szól a húsvét. Erről szól a húsvétnak a három dimenziója, amit a mai napról akarok nektek beszélni. És nagyon a mai üzenet az a múltról szól, ami történt 2000 évvel ezelőtt. A mai üzenet a jövőről fog szólni, ami az ígérete a húsvétnak, és a harmadik dolog pedig a jelen, amit Isten ma akar megadni az életedben. És nagyon-nagyon sok problémával küzdködünk, és nagyon sok problémára ez lesz a válasz, azt gondolom, amit ma itt meg fogunk hallani, és el fogunk olvasni a Bibliából. Szóval nézzük meg az elsőt, a bizonyíték. Mi a feltámadás bizonyítéka? Oké, készen álltok? Fordulj idő melletted ülőhöz, és bögd meg, és mondd meg, készen állok. Készen állok. Mi a bizonyíték? Mi a bizonyíték? Tudjátok, Jézus, mikor itt élt 2000 évvel ezelőtt ezen a földön, nagyon merész kijelentéseket tett. Ilyeneket, hogy én vagyok Isten. Engem imádjatok. Ez, gondold el, valaki ezt kijelenti, hogy én vagyok Isten, és hogy engem dicsőíts. Jézus ilyeneket mondott, hogy én vagyok az út, az egyetlen út a mennybe. Hogy mondhat valaki ilyet? Hogy az egyetlen út. Aztán Jézus ilyeneket mondott, hogy én vagyok az igazság, az egyetlen igazság. Hú, ez még durvább. Jézus nem egyszer mondta ezeket a dolgokat. Többször, újból, és újból, és újból. És ez önmagában nem egy nagy szám. Mások is mondták már ezt magukról, hogy ők istenek a világtörténelem során. Viszont Jézus azban különbözik minden más embertől, hogy ő nem csak azt mondta, hogy én vagyok Isten, én vagyok az út, hanem azt mondta, hogy be is fogom bizonyítani ezt. És miután bebizonyítom, meg fogod érteni, hogy amit mondtam, az igaz. Amit mondtam magamról, hogy Isten vagyok, ez valóban így van. És Jézus ezt tette gyakorlatilag, elmondta, hogy igen, meg fogják ölni, meg fog halni. 3 napig halott lesz, nem pár percig, amit néhány ember megcsinált, hogy pár percig halott volt, aztán feltámad. Ez nem feltámadás, klinikai halál. Jézus 3 napig halott volt. 3 nap, nem 3 perc. Feltámadt, ezt mondta, és azt mondta, hogy így fogjátok megtudni, hogy igaz, amit mondtam. Így fogjátok megtudni, hogy igaz, hogy én Isten vagyok. És ezt nem csak egyszer mondta, hanem mindenki tudta abban az időben. Minden ember tudta, akik csak ismerték, akik azon a vidéken éltek, hogy Jézus miről beszélt. Máté 12:39-40-ben le vannak írva egy csomó ige a Bibliátokban, amit most nem fogunk végigolvasni, de itt Jézus mind-mind arról beszélt, hogy ő vele mi fog történni. Ugye Jónáshoz hasonlította magát, ahogy a 3 napig Jónás ott volt a cetnek a gyomrában, ugyanúgy, hogy ő is 3 napig ott lesz a sírban, aztán ugye a Máté 17:22-ben is. Minden egyes ige, amit ide leírtam, ez arról beszél, hogy Jézus előre megmondja, hogy mi fog vele történni, és hogy fel fog támadni. Hittek a tanítványok ebben? Nem, abszolút nem. El se tudták képzelni, hogy ez meg fog történni. Viszont az első dolog, amit meg kell, hogy értsünk, a bizonyíték a feltámadásnak az az, és kérlek, hogy írjátok le a jegyzetetekre. Kihagytam itt egy vonalat. A bizonyíték a feltámadásnak. Jézus bebizonyította, hogy Isten volt. Bebizonyította, hogy ő az, akinek mondja magát. És annyira, ez az állítás, ez annyira nyílt volt abban az időben, hogy a szkeptikusok, mert voltak szkeptikusok, akik azt mondták, hogy csak egy csaló, hazudik, ugye, mert ilyenkor felmerül az emberben, hogy hazudik, tényleg igazat mond, vagy csak be van lőve, vagy értitek, kicsit beszívott, vagy nem tudom. Tehát nagyon sokféle dolog az emberekben felmerülhet. Viszont nagyon sok szkeptikus volt körülötte, és ők elmentek Pilátushoz azonnal, miután meghalt Jézus, és azt mondták Pilátusnak, hogy figyelj, valahogy őrizzük ezt a sírt, gördítsünk oda egy torlaszt, hogy ne tudják ellopni a tanítványai a holttestet, különben azt fogják mondani, hogy Jézus feltámadt, és értitek? Tehát, hogy ez a sztori. És ha én szkeptikus lettem volna abban az időben, én is ezt csináltam volna valószínűleg, mert ez egy jó ötlet. Zárjuk le a sírt, rakjunk oda őröket, és akkor tuti biztos, hogy nem lesz csalás ebbe az egészbe. Úgyhogy ez történt, akkor is. De tudjuk a történetet, hogy Jézus feltámadt 3. napon. Jézus legyőzte a sírt. Hogy Jézus bebizonyította ezzel, hogy ő valóban Isten volt. Aztán miután feltámadt, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus nem 1 napig élt utána a földön, aztán utána felment a mennybe, hanem 40 napig még itt ezen a földön élt. 40 napig különböző helyeken járkált, megjelent több 100 embernek. Nem 1-2 embernek, mint egy szellem így feltűnt, aztán megint eltűnt, hirtelen megjelent, aztán eltűnt. Nem. Jézus 40 napig itt élt ezen a földön, és több 100 szemtanú igazolja, hogy ő valóban feltámadt. Ezt írja a Biblia, hogy ő nem volt egy szellem. Elment halászni az emberekkel, hirtelen megjelent egy partin, beszélgetett emberekkel, vacsorázott embereket, tehát fizikálisan is kontaktusba került emberekkel. Az Abcsel 1.3.4-ben is ezt olvashatjuk, hogy 40 napig itt élt ezen a földön. Aztán az 1 Korintus 15-ben Pál beszél, megemlít néhány embert, hogy kikkel találkozott. Ilyen volt például, most nem akarom felolvasni az egészet, de Kéfás. Aztán megjelent 12 apostolnak. Aztán egyszerre több mint 500 embernek megjelent, azt írja az ige. Aztán ugye itt mondja, hogy akik közül még ma is élnek többen. Ugye ezt mondja Pál, hogy ha nem hisztek nekem, kérdezzétek meg őket. Megjelent Jakabnak, többi apostolnak. És végül azt mondja Pál, hogy nekem is megjelent. De nem csak keresztényeknek, hanem a szkeptikusoknak is. Pál akkor még nem volt keresztény. Utálta, gyűlölte ezt a vallást. És Jézus megjelent ezeknek az embereknek is. Szóval csak tényleg, ha logikusan gondolkozunk, hogy lehet az, hogy a jeruzsálemi gyülekezet 10-15 év alatt, Jézus feltámadása után 100 000 főre növekedett. Így hirtelen. Ez nem lehet csak úgy véletlen. Ezek az emberek látták Jézust, hogy feltámadt. Látták és találkoztak vele. 900 ember, valahogy így mondják a bibliatudósok, azok, akik találkoztak Jézussal. És Mária is, ugye írja a Biblia, hogy Mária is találkozott velük, vele aznap, az reggel, akkor több nő is találkozott, Péter délután. Figyeljetek, ez olyan, mintha én ide jönnék, és azt mondanám, hogy idefelé, a Gyüli felé beugrottam az Alba plázában, és láttam Donald Trumpot a kínaiba ott kaját. Mit szólnátok ehhez? Most őszintén, hogyha ezt mondanám nektek. Nem hinnétek el, igaz? Sok kólát ittál, Géza, vagy nem tudom, be vagy lőve. De hogyha mondjuk bejönne ide 100 ember, és 100 ember oda menne hozzád, és azt mondaná, hogy figyelj, tényleg Donald Trump ott van a kínaiban, és eszi a csirkét, akkor már elhinnéd, igaz? 100 ember mondaná, elhinnéd. Ugyanez történt? Vagy olyan, mintha megjelenne az angol királynő mondjuk egy koncerten, és ott van mondjuk 500 ember ezen a koncerten, és mindenki látja az angol királynőt. Ha én egyedül azt mondanám, hogy figyelj, ott volt az angol királynő azon a koncerten, akkor azt mondanád, hogy nem hiszem el. De ott volt 500 ember, és szemtanúkkal volt bizonyítva ez a dolog. Tehát ezt úgy hívják, hogy megcáfolhatatlan bizonyíték. Oké, ennyi, kész. Ami miatt kételkedünk, az, hogy nem akarjuk elhinni, hogy ez megtörtént. Több milliárd embernek az élete változott meg, csak azért, mert Jézus bebizonyította, hogy ő az, akinek mondja magát. Szóval ez a bizonyítéka a húsvétnak, de nagyon sok ember csak így leragad a bizonyítéknál, és csak fekete-fehérben látja a húsvétot. Viszont a következő dimenziója a húsvétnak az az ígéret. Mi a feltámadás ígérete? És ez engem annyira izgatottá tesz. Mi a feltámadás ígérete? A feltámadás ígérete nem csak az, hogy ugye az első, hogy Jézus bebizonyította, hogy ő Isten, hanem az, hogy egy nap minket is fel fog támasztani. Egy nap téged is fel fog támasztani, és engem is fel fog támasztani. Amen. És hogy igen, most már én is részese vagyok ennek a történetnek, értitek? Színesben látom a filmet. Kapcsolódik az én életemhez is. Ez a dolog nem csak valami történt 2000 évvel ezelőtt, hanem igen, ez az én életemre is hatással van. És Jézus téged is fel fog támasztani. Ezt írja a Biblia. Van élet a halál után, Jézus ezt bebizonyította. De nem csak ezt, hanem azt, hogy ez számodra is elérhető. És számomra is elérhető. Nem csak ő támad fel a halálból, hanem minket is fel fog támasztani a halálból. Ennél jobb hírt nem lehetne mondani. Nem mondhatnánk húsvétkor. Fantasztikus. Hogy igen, a halál után van élet. A halál nem a vég. Egy nap a szívünk meg fog állni. De az nem a vége a dolgoknak, a létezésünknek, nem a vége. Hanem ha Krisztusba helyezzük a bizalmunkat, akkor ez csak egy ilyen átváltás egy egészen más életbe. ahol folytatódik az életünk. A húsvét üzenete ez, hogy Jézus örök életre teremtett bennünket, és ezért van mindannyiunkban egy érzés, hogy kell, hogy legyen valami több a fizikálison túl. János 11:25 azt mondja, Jézus akkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Szóval ez az ígéret. Jézus nem csak önmagát támasztotta föl, hanem minket is fel fog támasztani egy nap. Ez engem nagyon izgatottá tesz. 1 Korintus 6:14. Isten nem csak Urunkat, Jézus támasztotta fel a halálból, hanem minket is fel fog támasztani hatalmas ereje által. Amen. Hadd mondjak valamit. És lehet, hogy ez most nagyon fura lesz, amit mondok. De nem kell jót tenned ahhoz, hogy a mennybe kerülj. Tényleg. Nem kell jót tenned ahhoz, hogy a mennybe kerülj. A megváltás sosem arról szólt, hogy mi kiérdemeljük a helyünket a mennybe. Az üdvösség sosem arról szólt, hogy mi bedolgozzuk magunkat a mennyországba. A mennyország egy tökéletes hely, és hogyha oda ez alapján kéne bekerülnünk, akkor tökéletesnek kéne nekünk lennünk, viszont senki sem tökéletes. Se te, se én. A megváltás egy ajándék. A megváltást adják. Nem kiérdemlik. Egy olyan dolog, amit elfogadunk. Egy ingyenes ajándék. Micsoda fantasztikus dolog. Micsoda fantasztikus üzenet. Szóval erről szól a húsvét. Erről szól Jézus feltámadása. Erről szól a megváltás, egy ingyenes ajándék. És nem csak, hogy ingyenes ajándék, hanem Jézus az, aki megtartja az üdvösségünket és a megváltásunkat. Egészen addig, amíg a mennybe nem kerülünk. Oké? Ő az, aki tartja. Ő az, aki lefoglalta a helyünket. Ez olyan, mint egy hotelfoglalás. Be vagy checkingelve, kész, ennyi. Azt írja a Biblia, ha a bizalmadat, a hitedet Krisztusba helyezted, van egy helyed a mennyországba, amit Jézus tart meg. Ez egy nagyon-nagyon jó hír. 1 Péter 1:3-6. Áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálából való feltámadása által. Ez pedig élő reménységet jelent számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre. Kiemeltem direkt, semmi sem tehet tönkre, amely soha nem fakul, amely soha sem veszít az értékéből, mert a mennyben őrzik számunkra. Ki az, aki őrzi számunkra a mennybe? Jézus őrzi a számunkra a mennybe. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által. Ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Ezért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Hadd mondjam el, bármit elveszíthetsz az életedben. Elveszítheted a családodat, elveszítheted a párodat, elveszítheted a munkádat, a pénzedet, a házadat, akár még az elmédet is, a gond, megőrülhetsz akár, teljesen mindegy, miről van szó. Elveszítetted az egészségedet, egy dolgot nem veszíthetsz el soha, ez pedig a megváltásod. Ez az egyetlen dolog, amit nem veszíthetsz el. És ez erről szól. Jézus tartja neked, Jézus őrzi neked. És miért? Azért, mert ezt mi nem tudjuk megtartani a saját erünkből. Jézus tudja megtartani számunkra. Szóval, hogyha egyszer belehelyezted őszintén a bizalmadat Krisztusba, és a hitedet belehelyezted, akkor onnantól kezdve senki nem veheti el. És onnantól kezdve csak a tied. Ezt azért mondom, mert nagyon-nagyon sok keresztény egy félreértésben él. És félelemben él. Hogy igen, nekem meg kell tartanom az üdvösségemet. Nekem meg kell tartanom a megváltásomat, és egy félelemben élnek egész életükben. És attól félnek minden pillanatban, hogy vajon van-e üdvösségem, vajon a mennyországba fogok jutni, vajon. Én is éltem így. De ez az ige szabaddá tett, mert megértettem a húsvétnak a második dimenzióját, az ígéretét. És ez a második dimenzió. Róma 5.5 azt mondja, ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy nagyon sok dologba helyezhetjük az elvárásunkat az életben, a hitünket, a reményünket. De a legtöbb dolog ezen a földön, amiben belerakod a hitedet, vagy az elvárásaidat, csalódottsággal fog végződni. Csalódni fogsz. A legtöbb dologban. Nem tudom, hogy ti már voltatok-e benne, de ez így van. Mert minden ezen a földön meg van törve. Mert bűn van a világban, és a bűn elrontja a dolgokat. Semmi sem tökéletes ezen a földön. Nem tökéletes a tested, nem tökéletes az időjárás, nem tökéletes a gazdaság, nem tökéletes semmi. Megtörhet a szíved, megtörhetnek az álmaid. Egy megtört világban élünk. Nincs tökéletes házasság, nincs tökéletes barátság vagy gyülekezet, nincs tökéletes álom, nincs tökéletes terv. Amikor összeházasodtál, lehet, hogy azt mondtad, hogy nekem egy tökéletes életem lesz, a életem végig tökéletes házasságban fogok élni. Hát hadd mondjam el, hogy ez nem így van. Nem tökéletes. Miért? Mert tökéletlenek vagyunk mindketten. Én is, te is, minden egyes ember. Nincs tökéletes gyülekezet. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát azt gondoltam, hogy ez a gyülekezet, ez jobb, mint a többi. Hát hadd mondjam el, nem. Nem vagyunk jobbak. Tökéletlenek vagyunk mindannyian. Viszont egy dolog tökéletes. Ez Jézus. És Jézus ígérete. És Jézus soha nem fog cserben hagyni bennünket. És ezt írja az ige, hogy soha nem fog csalódást okozni az, aki beleveti a hitét és a bizalmát Jézusba. Amen. A harmadik dolog, a harmadik dimenziója a húsvétnak az erő, amiről ma fogunk beszélni. Erről szeretnék beszélni, a húsvétnak az erejéről. Sok ember elhiszi a bizonyítékot, elfogadja az ígéretet, viszont kevés ember fér hozzá az erőhöz, amiről szól a húsvét. És ezért van az, hogy az életük semmi másban, nem különbözik semmiben egy másik átlag embertől. Annyi a különbség, hogy a mennyországba fognak majd jutni. De egyébként ugyanolyan életet élnek, mint bárki más ezen a földön. Honnan tudom, hogy nem működik az erő az életemben? Négy dolog. Szeretném, hogyha ezt leírnátok. Honnan tudom, hogy nem működik az erő, Isten ereje az életemben? Négy dolog. Frusztráció, félelmek, fáradtság, bukások. Frusztráció, félelmek, fáradtság, bukások. Azért nem működik sokszor az életünk, mert nincsen bedugva az életünk a konnektorba. Hoztam nektek egy lámpát. Ez a lámpa egy asztali lámpa, és mindenki tudja, hogy mire való, hogy világítson, igaz? Viszont, ha ezt a lámpát nem dugod be a konnektorba, akkor elveszíti a lényegét, amire meg lett alkotva, igaz? Használhatatlanná válik. Nem tudja betölteni a rendeltetését. Ugyanilyen egy mosógép, megveszel egy mosógépet, beállítod a fürdőszobádba, nincs bedugva, hiába nagyszerű mosógép, és nem tudom, mennyi ruhát ki tudnál vele mosni, ha nincs bedugva a konnektorba, nem fogja a hatékonyságát és a rendeltetését betölteni. Szóval, nem tudod betölteni az életed rendeltetését, ha nem vagy rácsatlakozva Isten erejére. Nem tudod megélni azt a jobb életet, amiről szól a húsvét, ha nem vagy rácsatlakoztatva Isten erejére. Be kell dugnod a konnektorba magadat gyakorlatilag. Ne szó szerint vegyétek, jó? Tehát, mielőtt még bárki is kipróbálná otthon, átvitél értelemre beszélek. Szóval, mi történik, mikor ki vagy húzva a konnektorból? Első, frusztráció. Nincs meg az erőt, hogy változtass dolgokon. Van egy csomó dolog az életünkben, amit meg akarunk változtatni, de egyszerűen azt érzed, hogy nem tudod megváltoztatni a dolgokat körülötted. Mi a második lépés? Elfáradsz. Miért? Azért, mert saját akkumulátorodat használod. De hogy tudjátok, egyik akkumulátor sem tart örökké. Nincsen olyan akkumulátor, ami ne fogyna ki előbb-utóbb. Viszont amikor Istennek az erőforrására rácsatlakozunk, akkor elkezd világítani a lámpa. Elkezd világítani a lámpa, és hadd mondjam el, hogy ebben a konnektorban végtelen mennyiségű áram van. Soha nem fog kifogyni. És Jézus is ilyen. Amikor rácsatlakozunk, soha nem fogsz kifogyni az erőből. Mert egy végtelen forráshoz kapcsolódsz. Ez az ereje a feltámadásnak. Szóval ne engedjük, hogy ezek a dolgok, a félelmek, a frusztráció, bármilyen dolog, a fáradtság, amikor azt érezzük, hogy állandóan fáradt vagyok, elegem van abból, hogy már abból is elegem van, hogy fáradt vagyok. Voltatok már így? Elegem van mindenből, mindenkiből. Valaki? Őszintén. Többiek hazudnak. Fáradt vagyok. Vagy a félelmek. Nem tudjuk irányítani a múltunkat, a jövőnket. Nem tudjuk, mi lesz egy év múlva. Nagyon sok aggodalom jön be ilyenkor az életünkbe. Hogy fogunk gondoskodni a jövőmről, a családomról, a félelem különböző dolgoktól. Ne engedjük ezt. Vagy a bukások. Nem tudom, hogy volt-e már veletek olyan, hogy bármennyire is erősen próbálkoztál, és a legjobbat adtad, az sem volt elég. Valaki? Mindent beleadtál abba az állásinterjúba, és nem vettek föl. Mindent beleadtál abba a dolgozatban, felkészülésbe, és nem sikerült jól. Mindent beleadtál abba a szolgálatba, és nem sikerült azt, amit szerettél volna látni. Ne, ezek azok a dolgok, egészségedre. Ezek azok a dolgok, amik azért vannak az életünkben, mert nem csatlakozunk rá Istennek az erejére, csatlakozunk rá. Amen. 2 Korintus 5:15. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek egy sokkal jobb életet, mint amit az emberek saját maguk által valaha élhetnének. Ez a message fordítás, amit kiegészítettem ott nektek, amiben nagyon tetszik, és ki is emeltem, hogy egy sokkal jobb életet. Mondd azt, hogy jobb életet, mint amit az emberek saját maguk által valaha elértek. Oké, mi a feltámadás ereje? Miről szól a feltámadás ereje? Írjátok le. A feltámadás az az erő. A feltámadás erőt ad, hogy elengedd a múltat. Nagyon sok ember benn ragadt a múltban. Régi fájdalmak, sebek, bűntudat, rengeteg dolog, ami a múltunkban van. Keserűség, rossz szokások, függőségek, bármiről is van szó. Megbánás. Rengeteg ember megbánásban él. Ó, bárcsak ne úgy döntöttem volna 2 évvel ezelőtt. Bárcsak ne így döntöttem volna, mert ne úgy. Amíg nem tudod elengedni a múltat, nem tudod megélni a jelent. Nem tudod elvenni azt az erőt, amit Isten neked akar adni a jelenben. Amen. Engedjük el a múltat. Szóval a megváltás ereje gyakorlatilag megadja az erőt ahhoz, hogy el tud engedni a múltat, és újrakezd. A feltámadás ereje nem más, mint az újrakezdésnek az ereje. Az újrakezdés lehetősége, hogy a mai nap újra tudom kezdeni. A mai nap egy új kezdet, egy új élet. Újjászülettem. Erről szól a bemerítkezés is. Ezt szimbolizálja a bemerítkezés. Ki elmegyek a múlttól, kiszagadok a múlttól, elhagyom, megvan az erőm rá, Isten megadta az erőt a feltámadás által, hogy egy új életet kezdjek. Hogy ne éljek többet bűntudatban, hogy ne éljek többé megbánásban, hanem egy vadonatúj életem legyen. Amen. Ez az újjászületés. És ezt csak Isten erejével tudod megtenni. Egy csomó dolog van az életünkben, amiket szeretnénk megváltoztatni. Egy csomó dolog, amit nem tudunk megváltoztatni. Miért? Azért, mert az akarat erő csupán, hogy akarunk valamit, és akarunk megváltoztatni, ez nem működik. Ez körülbelül 6 hónapig működik, utána vissza fogsz térni a régi szokásokhoz, a régi rossz kapcsolataidba, bármi is van szó, Isten egy új erőt tud adni. A jobb életet nem tudod a saját erődből élni, csak Krisztus ereje által. Amen. Ez az a 3 dimenzió, amiről Isten beszél. Amen. Micsoda fantasztikus dolog. Micsoda fantasztikus. És szeretném, hogyha mai nap ezt megértenénk. És a bemerítkezés is gyakorlatilag erről szól. A bemerítkezés is erről szól. Ennek a 3 dimenzióját mutatja az életünkben. Első, megvallom, hogy Jézus Isten. Erről szól. Amikor bemerítkeztek itt nem sokára, erről fogtok tanúságot tenni, hogy igen, hiszem, hogy Jézus Isten. Amen. A második, elhiszem az ő ígéreteit. Az Abcsel 2.38 azt mondja, hogy térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be minnyáján Jézus a Messiás nevében. Isten meg fogja bocsátani a bűneiteket, és mi az ígéret? Megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Amen. Ez az ígéret. A bemerítkezés nem fog a mennybe vinni téged. A bemerítkezés megmutatja, hogy te már a menny felé tartasz. Hogy te a mennyhez tartozol. Amen. A harmadik dimenziója a bemerítkezésnek az az, hogy befogadom a feltámadás erejét. Befogadom a feltámadás erejét. Róma 6.4. A bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálba, hogy azután ugyanúgy, ahogy az Atya Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halálból, mi is új életre keljünk. Amen? Szóval mi ez a 3 dolog még egyszer? Írjátok le, kérlek, a jegyzetetekbe is. Vagy lehet, hogy ott van, nem tudom már. Megvallom, hogy Jézus Isten. Erről szól a bemerítkezés. Elhiszem az ő ígéreteit, hogy örök életem van, hogy a mennybe megyek, hogy a Szent Szellem betölt engem, és a harmadik pedig befogadom feltámadásnak az erejét az életembe. Amen. Úgyhogy nem sokára ezt fogjuk csinálni. Szeretnélek bátorítani benneteket, gyülekezet, hogy ragadjuk meg a húsvétot. Hogyan tudod megragadni? Nagyon egyszerű. Hogyan lehet tied ez az élet, amiről ma beszéltem? 3D-s élet. Első. Elfogadom a bizonyítékot. Elfogadod azt, hogy igen, Jézus feltámadt. Hogy Jézus Isten. Egyszerűen elfogadod és elhiszed ezt. A második. Elhiszed az ígéretet. Elhiszed azt, hogy Isten azért küldte el az ő fiát erre a földre, hogy neked örök életet adjon. És elhiszed, hogy ez az ígéret. És a harmadik. Rátámaszkodsz minden nap Istennek az erejére. Amen. Erre bátorítok. Minden nap a konnektorba dugd be az életedet. Minden nap szükséged van erre a dologra. Minden nap. És bármilyen nehézségem mész keresztül, bármilyen problémám, csak szeretném, ha tudnád, hogy Isten ereje elég. Isten ereje képes ezen keresztül. Nagyon kevesen tudják, de Pálnak voltak olyan időszakai, amikor depresszióval küzdött. Depressziós volt. Meg akarta ölni magát. Meg akart halni. Azt mondta, hogy ez már nekem túl sok. Vedd el az életemet, Istenem. Ilyeneket mond a Bibliában. 2 Korintus 1.8-ban elolvashatjátok. Mégis, hogyan ment keresztül Pál ezen a nehéz időszakon? Rákapcsolódott a feltámadás erejére. Bedugta a konnektort. Rákapcsolódott. Istennek az erejére. Erről beszél a 2 Korintus 1.8-ban. Megértette azt, hogy elolvasom ezt az igét, és ezzel szeretném lezárni tényleg. 2 Korintus 1.8.10. Testvérem, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Volt már veletek ilyen? Saját erőtökből valamit nem tudtatok elviselni? Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt. Valaki? Volt már ilyen helyzetben? Magunkban már fel is készültünk a halálra, de ezt is csak azért történt, hogy többé ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki még a halottakat is feltámasztja. Erről beszéltem. Pál rákapcsolódott Istennek az erejére, megértette, hogy a feltámadás erejéből jön az ő ereje. Ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani. Ő benne bereménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. Ez az ige, tudjátok, mit mond nekem? Hogy Isten képes életre kelteni bármilyen halott dolgot az életedben. Képes életre kelteni egy halott házasságot, egy halott kapcsolatot, egy halott barátságot, képes életre kelteni egy halott munkát, egy halott karriert, egy halott álmot. Amen. Istennél minden lehetséges. Újra tudja éleszteni bármi, ami meghalt. Ez a húsvétnak az ereje. Ez a feltámadás ereje. Gyülekezet, az a vágyam, hogy éljük meg ezt, és tegyük magunkévá, és tapasztaljuk meg ezen a húsvétkor a feltámadásnak a 3 dimenzióját. Amen.